Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, dr. Cserei Györgyöt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem információs technológiai és bionikai kardocensét. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket is, Bodor György atyát, az Ugligeti Szent Család templom plébánosát és dr. Nárai Szabó Gábort, egyetemi tanárt. Én Lós Anita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A mai műsorunk fő témája a robotika lesz. Hívhatom György?
Nyugodtan.
Györgynek, jó? Önnek, György, többféle végzettsége van, többféle egyetemre járt. Röviden bemutatná azt, hogy mivel foglalkozik, mit tanult, hol dolgozik.
Köszönöm, jó estét kívánok a hallgatóknak. Igen, alapvetően én villamosmérnök vagyok, előtte kis matematikát tanultam az ELTE-n, és utána a Roska professzor úrnak a doktori iskolájába kerültem, és ott bionikát, informatikát tanultam. 2006-ban szereztem meg a doktori címemet, és azóta pedig az egyetemen a robotika labort vezetem. És igyekszem figyelemmel kísérni a világban folyó robotikával kapcsolatos folyamatokat, és azt gondolom, hogy egy izgalmas korszakban élünk.
Mivel foglalkoznak itt az egyetemen?
Az egyetemen mérnök informatikusokat és bionikus mérnököket képzünk. Egy alapvető koncepciója az a karnak, hogy különböző neurobiológiai tárgyakat is oktatunk a mérnök hallgatóknak, illetve bionika szakon molekuláris kémia is előkerül, és sokkal inkább ilyen orvosi témájú területekbe is bepillantást nyernek, úgy, hogy közben mérnökök lesznek.
És ön és közvetlen kollégái mivel foglalkoznak?
Alapvetően érzékelő robotikával foglalkozunk. Én méréstechnikát, robotikát, érzékelő robotikát tanítok a hallgatóknak. A labornak több fő projektje volt a területtel foglalkozott az elmúlt időszakban. Az egyik, hogy from scratch építettünk áramköröket, érzékelőket, szenzorokat, illetve a algoritmus, tehát programozás szintjén pedig sok processzoros rendszerekkel, képfeldolgozással foglalkoztunk alapvetően robotikai célra. A utóbbi időben gépi tanulással és a protézis építéssel is azt gondolom, hogy kiemelten foglalkozik a labor és a kollégái.
A világ vezető robotikai szakemberi előtt is bemutatkoztak önök. Milyen terméke, milyen találmánnyal?
A hallgatóim, nagyon lelkes két hallgató jött a laborba, és építettünk egy kétlábú robotot, mert lényegében két lábból állt, próbáltuk az emberi járást mimikálni, megvalósítani, valamiféle mobil robotot építeni így. Viszont azzal szembesültünk, hogy nem voltak megfelelő szenzorok arra, hogy a talaj és a talpnak a interakcióját azt valahogyan mérni tudjuk, tehát hogy hol van a súlypontja, ezt a robot meg tudja határozni. Ugye ipari robotika már régóta nagyon elterjedt autóiparba, ott általában olyan robotkarokkal dolgoznak, ahol az egyik az alapzathoz oda van rögzítve a karnak az egyik vége. A másik végével meg pontosan lehet pozícionálni és műveleteket végezni. És ebben az esetben van két lábunk, de egyik sem rögzített, ezért meg kell határozzunk a környezethez képest, hogy milyen pozícióban vagyunk, mi a kapcsolat, és ehhez kerestünk szenzort, kipróbáltuk a piacon levő szenzorokat, nem találtunk, és egy idő után úgy döntöttünk, hogy építünk egyet, és készítettünk egy ilyen tapintó szenzort, vagy erőmérő szenzort, aminek az a különlegessége, hogy nem csak az erőnek a nagyságát, hanem az irányát is lehet érzékelni, és elég robosztus, még optikai úton működik, ezért kis fogyasztású, és még lehetne mondani néhány tulajdonságát. Ezt próbáltuk felszerelni a talpra, hogy mérjük a robot járásával kapcsolatos paramétereket, és a hallgatóim, hogy a doktori végén voltak. Körülbelül szabadalmat nyújtottunk be, és egy startup céget alapítottunk erre az ötletre, ami tovább fejlődött, mert három darab ilyen szenzor kombinálásával egy nyomatékszenzort építettek, és talán ennek van a legnagyobb igénye a piacon. Izgalmas volt azt is látni, hogy kutatásból, hogy lehet valami termék, és ezt ugye hogyan lehet eladni, teljesen más az a fajta fejlesztés, mondjuk a piac igényel.
Most egy pár héttel ezelőtt olvastam én egy felhívást, amit a világ 100 vezető robotikával foglalkozó szakembere tett közzé. Ez egy, mondhatnám, segélykiáltás volt, vigyázat, a robotok súlyos veszélyt jelenthetnek az emberiségre, a háborús alkalmazások miatt, elsősorban a drónok, amelyek ugye jóformán észrevétlenül oda mehetnek a legkisebb helyekre is, legeldugottabb helyekre is, és más, mondjuk robbanó fejeket célba jutató eszközök. Van ezekkel kapcsolatban valami újabb fejlemény, vagy mi erről a véleményed?
Igen, ez egy veszély. Ez egy konkrét veszély jelen pillanatban, és kicsit ambivalens érzéseim vannak. A robotika történetében az látszott, hogy az ipari robotikát tudjuk használni, és nagyon sokáig a mobil robotikában nem sikerült áttörést elérni. 2005 eset, környékén volt egy több verseny is, de egy híresebb verseny a DARPA szervezésében, ahol autonóm autót építettek, ami tényleg megfelelt a teszt körülményeknek. Aztán kicsit később egy ilyen berendezett városba is képes volt autonóm autó lényegében megoldani a vezetésnek a nehézségeit. Ezt korábban nem sikerült. Ez egy jelentős áttörés volt. És ugye a robotikával azt gondolom párhuzamosan, de az utóbbi időben egy jelentős fejlődésen ment keresztül, hogy több olyan eredmény született, ami hát folyamatos gondolkodásra késztet. A gépi tanulásba és a mesterséges intelligenciába, amit lehet alkalmazni a robotikában. És ez egy valós veszély, hogy olyan drónokat, robotokat készítenek, amik hát új fegyvereket adnak az emberek kezébe. A robotikának a mechanikai eredményei azok azt gondolom, hogy még nincsenek olyan fokon, ami közvetlen veszélyt jelentene, tehát számos problémát meg kell benne oldani, hogy attól kelljen félnünk, hogy lényegében robotkatonák lesznek körülöttünk, de itt is látható egy fejlődés. Én nem olyan régen láttam egy olyan videót, ahol egy amerikai katona mutatta be ilyen tenyérnyi, vagy annál kisebb méretű kis négy rotoros drón, ugye helikoptert, amiben volt egy töltet, és azt mondta, hogy ha 20 000 darabot itt leszórnak egy város fölött, akkor majd a kis robotok eldöntik, hogy ki a jó és ki a rossz, és aki rossz, az rárepül. Hát lényegében az volt a demonstrációt egy bábunak a fejére, és egy töltette ugye átlői. És ez egy eléggé, azt gondolom, hogy sok etikai kérdést is felvet. Ugyanakkor meg jó eséllyel technikailag jelen pillanatban megvalósítható. Aztán, hogy a benne levő szoftver az mi alapján dönt, hogy ugye, kire veti rá magát, ez egy nehéz
kérdés. Hát el lehet programozni, tehát akkor az az ember, aki mögötte áll, azt fogja meghatározni, hogy ki a jó és ki a rossz.
Igen, de konkrétan a prezentációban azt mondták, hogy benne van egy mesterséges intelligencia, egy gépi tanuló rendszer, ami képes döntést hozni. Hogy ez most mennyire bonyolult, vagy nem, vagy mi alapján oldja meg, ezt nem tudom, ezt nem részletezték. Ismerve annak a azt gondolom fejlődését, nem áll olyan fokon a dolog, hogy ténylegesen el tudja dönteni, hogy ki a jó és ki a rossz.
Egyelőre, de a másik pedig, amivel már a sajtó ijeszgeti az olvasót, mert akkor jobban veszik azért a lapot, vagy jobban olvassák az internetes honlapokat, hogy a robot ki fogja váltani a munkaerőt. Tehát bizonyos típusú tevékenységek, főleg amik a szalagnál szükségesek, azok egyre jobban el fognak tűnni, mert mindent robotizálnak.
Igen, ez előkerül, és én itt három dolgot, három lényegében területet említenék meg. Az egyik a robotok iparban történő használata, ott egy jelentős fejlődés történt az elmúlt időszakban. Ott az úgynevezett kollaboratív robotikának az elterjedése várható. Jelenleg úgy van, hogyha elmegy az ember az Audiba, vagy a Suzuki gyárba megnézni, hogy működnek a robotok, nagyon határozottan el vannak választva a környezettől, be vannak egy dobozba. Ennek több oka van. De az a lényeg, hogy az ember és a robot egymás mellett nem nagyon tud dolgozni, ugye veszélyes az emberrel, nem a robot például megüti és kárt okoz benne. Ott van egy olyan fejlődés, hogy az olcsóbb és emberbarátibb robotkarok, ugye kollaboratív munkát fognak lényegében megvalósítani. Erre több véleményt is hallottam, és van, aki azt mondja, hogy egy ilyen ugye robotnak az alkalmazása az plusz munkaerőket fog teremteni. Én ettől nem annyira félek, tehát azt gondolom, hogy ezt föl kell tudni programozni, akármilyen egyszerűen lehet, és mondjuk a gyársor soron esetleg ember, robot, engem, robot, vagy robotok, néhány robot fog dolgozni, illetve kisebb műhelyekbe, ipari műhelyekbe is el fog jutni, hogy egy egyszerű kisebb asztalos műhelybe is lehet alkalmazni a robotokat. Ez kevésbé, azt gondolom, hogy jelen pillanatban, közeljövőben ez kevésbé okoz, vagy fog okozni munkáknak az elvesztését. Ami egy valósabb és egy elég nehezen vitatható dolog, az a autonóm robotikába való autonóm autóknál történő áttörés, ahol, és ezt szokták alapvetően egy jogos érvként mellett, az állítás mellett megtenni, hogy ugye akik eddig ugye autóvezetésből éltek, azok el fogják veszíteni a munkájukat, és ez becslések szerint az emberiségnek akár a 10%-át is kitelti, ami viszont egy így nézve egy nagyon jelentős szám.
Vannak már országok, ahol ezt már bevezetik, ezeket az automata taxikat.
Igen.
Tehát ez a országok.
Ez a trend, ez megjelent. Még vannak technikai nehézségek, de nagyon gondolom, hogy ez egy közel áll, és egy várható fejlemény lesz. És akkor van a harmadik terület, amit hát, a klasszikus robotnak nem nevezném, de ugye a gépi tanulás, vagy mesterséges intelligenciának a terjedése, ami viszont, hát majdnem azt mondom, hogy tehát próbáltam magamnak megválaszolni, de hogy majdnem mindenkit fenyeget. Tehát orvosoknak a diagnosztizálásánál, képfeldolgozásánál ott értek el eredményeket, ott ha rendesen meg van csinálva a szoftver, jobban teljesít, mint az orvos diagnózisnál. Most ez egy orvos diagnózis segítő rendszer jelen pillanatban, de majdnem, tehát félek tőle, én azt a kérdést tettem föl többször magamnak, hogy a gyerekeimnek mit tanítsak, hogy legyen, mit tanuljanak, mire biztassam őket, vagy motiválja, hogy legyen nekik munkájuk. És a válaszom az körülbelül az volt eddig, egyáltalán nem biztos, hogy igazam lesz, vagy igazam van, de hogy az emberekkel való foglalkozásnak arra szükség lesz, tehát tanár, orvos, pszichológus, és itt lehetne még sorolni ezt a, bővíteni ezt a, de hogy ezek a dolgok, ezekre szerintem szükség lesz, és még azt is megkockáztattam, hogy a tanári szakmának egy nagy elismerése lesz később, hogy még nagyobb megbecsülése, mint most van. Persze vitatkozok magammal, mert el tudok képzelni egy olyan gépi tanulrendszert, ami átvesz bizonyos oktatási dolgokat.
Nem torszerepe lesz a tanároknak inkább, de ezt...
Igen, de hogy az embernek nem szüksége lesz emberre, azt hiszem. Illetve meg azt szoktam mondani, persze meg azok, akik a gépi tanuláshoz, vagy a mesterséges intelligenciához értenek, azoknak is lesz még munkája. Ezt a kettőt tudtam magamnak megfogalmazni.
Előtérbe kerülnek a nők, mert olvastam valahol, hogy csináltak egy nagy lélegzetű felmérést Skandináviában, és ott megállapították, hogy amikor teljesen szabad a munkaerő választás. Tehát nincs semmiféle kényszer arra, hogy ki mit válaszol, akkor megállapítható, hogy a nők döntő többsége az emberrel foglalkozó munkakörökbe megy, tehát pedagógus lesz, vagy orvos lesz, vagy pszichológus lesz. A férfiaknak a döntő többsége pedig mérnöki munkát, tehát olyan jól kézzel megfogható és inkább matematikával körülírható munkát vállal, mint a mérnökség, a természettudományok. Például az én unokámon, az egyik unokámon lehet látni, valami elképesztő ügyesen rakja össze a Legóból, még 5 éves összesen, és már össze tudja rakni a helikoptert, meg a markolót, meg a minden csodát. A lány az meg egyáltalán nem is érdeklődik ez iránt, hanem ő inkább másokat rajzol meg minden
csodát. Ezt ne felejtsük, hogy régen az orvosok, meg a pszichológusok, meg a pszichiáterek mind férfiak voltak.
Hát ez volt régen, hát ez...
Szóval visszatérve erre az ötletre, mit javasoljunk a gyerekeknek, vagy fiataloknak. Szóval én szerintem kétkezi munkát, bármit, hogyha megtanul, annak arra akármilyen világjön szükség van. Mert én nem szeretnék egy olyan szakács automatát, ami mindig precízen kialdagolja az alapanyagokat, és tök ugyanaz az íz akárhányszor. Ez lehetetlenség, tehát aki főz, az mindig másképp főz, mindig más íze lesz egy kicsit annak az ételnek. Tehát, és ettől lesz a kézműves dolgok értékesebbek, mint a gépi dolgok.
Igen, azt gondolom, hogy mindig szükség lesz erre a tudásra, és erre az emberiségnek valamennyire igénye van, hogy ne gépi ételt tegyen. Nehéz megmondani, hogy annak a tükrében, hogy milyen eredmények születtek, hogy mennyire tudja ezt a fajta feladatot átvenni.
És hát arról nem beszél, hogy mekkora veszélyt rejteget. Tehát minden az elektronikára épül. Tehát, hogyha most lecsapjuk a fő kapcsolót, akkor tulajdonképpen mindennek vége. Bankvilágnak, a bevásárlóközpontoknak az utolsó pénztárgépet nem lehet már használni, és hát a robotokat sem, hogyha nincs.
Tehát az elektromosság az alapvető jelentőség, és tényleg egy központú, ha azt az egy központot megbénítják, akkor vége.
Hát igen, ez igazából, ha nincsenek robotok, akkor is egy nagyon nagy.
Tehát nem jó a robotokra bízni magunkat, azt hiszem az egyértelmű, de hát nyilvánvalóan, amikor a tőke a megtérülést, meg pláne a profitot keresi, akkor azt nézi, hogy lehet olcsóbban előállítani azokat a termékeket, és egyszerűen elzavarja az embereket, és beállítja a robotokat. Tehát ezzel fenyegetnek a magyar gazdaságot is, fenyegetik ezzel sok tekintetben. Úgyhogy itt aztán erre fel kell készülni.
De azért ennek haszna is van, hogy ilyen találmányok születnek, csak ugye itt a ló másik oldalára szabad átlendülni. Azt a találmányt, amit önök fejlesztettek ki, azt hol lehet hasznosítani a gyakorlatban?
Kezdetben nagyon sok ötlet fölmerült az erőmérő szenzorral kapcsolatban. Jelen pillanatban a ipari robotikában van a legnagyobb igény rá, és ahogy nem tettem, ezt a nyomatékszenzort használják, ahol szintén érdekes számomra, hogy nyomatékszenzorok, tehát hasonló szenzorok vannak a piacon, de mégis itt találtak akkora, hogy mondjam, vevőkörre, amire érdemes ugye üzletileg továbbfejlődni. A kollaboratív robotika területén robotkarokba helyezik, pont azért, hogyha a robotkar valaminek neki ütközik, annyira érzékeny, hogy meg tud állni, érzékeli az akadályt, könnyebben lehet vele tanítani, és olyan funkciókat is, vagy hát feladatokat is meg lehet oldani vele, mint például egy fémfelületnek a fölpolírozásra, amit korábban nem tudtak így megcsinálni. Tehát több ilyen. Tehát igazából ipari robotika, kollaboratív robotika. Előtte magát a szenzort, az egészen különleges önmagába, ezt az egyetemek meg kutatóintézetek vették meg. Tehát, hogy én nem nagyon tudok olyan híresebb helyet, ahova nem, nem vettek volna egyet-kettőt meg. Kísérlet, robotlába helyezték el, ilyen területekre került felhasználásra.
És a Ruska professzor úrnak az az iránya, hogy így a cyber irány is megvalósuljon, hogy beépíteni ezeket a úgymond robotoknak bizonyos alkatrészeit az emberi testbe, hogy felhasználni.
Tehát a bionika területe, ahol igen, minél közelebb próbálunk menni a szervezethez, és ott mérni, akár gyógyszert közvetlenül bejuttatni. Azok a területek, azok az egyetemen hát folynak azok a kutatások, mint a különböző implantátumok, agyi elektródák, agyi aktivitásmérés. A mi szenzorunknak is van egy olyan felhasználása, tehát például vérnyomást mérünk vele non-invazív módon, tehát a csuklóra helyezve, és ugye nem kell az artériába kanült ültetni ahhoz, hogy ugye egy folyamatos vérnyomás görbét tudjunk mérni, hanem kívülről a csuklóra ráhelyezve tudjuk ezt mérni. Van egy mikrofluidika labor, ahol szintén lényegében egy csíp méretű területen kis labort lehet megépíteni, a hallgatók és a kutatók együtt dolgozva ilyen eszközöket fejlesztenek. Bioinformatika, és hát itt a kapcsolódó területekhez meg vannak a kutatási irányok.
Mert a veszélyek közül az, amit előbb hallottunk, az sem lekicsinyelendő a kiborgok irány, amikor ugye az élő szervezetbe helyeznek be különböző mechanikai vagy egyéb mesterséges berendezéseket, részeket, testrészeket, és akkor elérjük a robotzsalut, amit ugyebár mutatnak a tévébe, akinek egy része az hús, a másik része meg fém. Tehát tulajdonképpen az ember kicsit megborzong, amikor ezekre gondol.
Igen, van a laborban egy olyan protézis kéznek a fejlesztése, ami megpróbál minél inkább követni az anatómiai részleteit az embernek. Ugyanakkor én egyik alap gondolatom ezzel kapcsolatban az, hogy ez egy inkább egy viselhető robot lesz. Az indoklása az, hogy ugye ha van az egy protézis, akkor azt még nagyjából tudjuk mozgatni, úgyhogy mert egyik legelterjedtebb módszer, hogy az izomaktivitást mérjük, és a lényegében az aktivitása alapján mozgatjuk, megtanulja az ember, hogy milyen ugye izom tónusok, feszülések alapján hogyan fog mozogni ez a protézis, vagy a láb. Ugyanakkor ahhoz, hogy egy pohár vizet az ember megfogjon és fölemeljen, az egy dolog, hogy oda mozgatja a kezét és megfogja, de onnantól kezdve, hogy hozzáért, ezt érzékeli. Tehát nem csak egy irányú a kapcsolat és jeleket küld az agy, hogy mit kell csinálni a kéznek, hanem visszafele is a tapintás ennek az érzékelőinknek a között nézni. A jeleit is vissza kell jutatni az agyban. Na most ezt nehezebb megcsinálni, mert be kellene valahogy avatkoznunk. Tehát általában mondjuk a vizuális az kevés, agyba hogyan lehet ezt eljutatni. Vannak módszerek, meg hát beszélnek is arról, hogy hogyan lehet, de általában ezek azért az ember nem szívesen vállalja, vagy nem mindig olyan hatékonyan működik. Ezért az a gondolat, hogy mondjuk egy megfogásnak a folyamata az lokális visszacsatolással, egyfajta intelligens feldolgozással történik, tehát látja arra a kéz, hogy ez egy pohár, megfogja, és a nyomásérzékelők jelei alapján nem fogja nagyon megszorítani, pont annyi kell, és fölemeli. Tehát, hogy egyfajta robot funkciót lát el, olyan egyszerű feladatokra, amik ilyen hétköznapos feladatok, amivel segítik ugye egyénnek az életminőségét javítani.
Igen, hát volt egy korábbi műsorban említés arról, hogy agyba lehet ilyen beépíteni kis antennákat, és avval stimulálni bizonyos részeket, és ismerek is valakit, akinél ez nagyon jól működik, Parkinson-kornak a gyógyítására használják, úgyhogy ezek valóban áldásos eredmények, csak nekem az mindig a problémám és az aggodalmam, hogy miután a felelősségtudat az a modern világban nem túlságosan erős az emberekben, sem a politikusokban, sem a tudósokban, sem az utca emberében, elszaladhatnak bizonyos alkalmazások, és akkor aztán nézhetünk.
Igen, tehát talán a gépi tanulás, vagy mesterséges intelligenciát említeném. Ahogy 2005 környékén, hogyha egy humanoid robotot megnéztünk, ugye a legmodernebb robotot, akkor látszott, hogy csak feje nincs, minden mást egész jól csinál. És az utóbbi eredmények azt mutatják, hogy ott komoly áttörés van, aztán, hogy meddig jutunk, azt jutnak a kutatók, azt nem tudom, de egy borzasztó összegeket fektetnek ebbe bele, tehát sok milliárd dollárt a kutatásba. Ugye államhatalmak elnökei jelentették ki, hogy a jövőben az lesz a világhatalom, aki a mesterséges intelligenciába áttörést ért el. És tényleg ebben látszik, hogy borzasztó erőforrásokat fektetnek, és a nagy vezető cégek, akik előjárnak az innovációban, ők is azért jelezték, hogy ez veszélyes. Különböző hát nem is tudom, megelőzés, vagy valamiféle azért tendencia mutatkozik arra, hogy védekezzünk, vagy előre gondolkodjunk, meglátjuk, hogy ez mennyire sikerül, és ténylegesen mekkora veszély. Tehát például alapítottak egy céget Amerikában, OpenAI néven, ahol az alapítók milliárdosok odaraktak milliárd dollár mennyiségű pénzt azért, hogy amit ők fejlesztenek, azt mindenkivel megosszák, mert azt gondolják, hogyha mindenki a tudás birtokába lesz, az egyfajta védelem az ellen, hogy egy domináns cég vagy hatalom legyen. Aztán egy nagyon fontos kérdés ezen a területen, hogy azt mondják, hogy ha véletlenül, és ezen lehetne vitatkozni, hogy egyetlen elérhető-e, vagy nem, de nem tudom biztosra mondani azt, hogy nem, hogy egyfajta ilyen szuperintelligencia szülessen, akkor késő lesz arra reagálni, hogy ez mi veszélye, hogyan lehet azt elérni, hogy ne legyen veszélyes az emberre. Tehát, hogy egyfajta etikai döntést tudjon hozni. Tehát ugye az embernél, amennyire én tudom, és a pszichológusok azt mondják, hogy amikor döntést hozunk, még hogyha egy logikai döntés is, az érzelmi döntés az, ami a végén lényegében érzelmi szűrő, ami átengedi azt a döntést, vagy nem. Tehát lényegében az etikai érzékünk, az erkölcsünk, az felülbírálja a logikánkat. És ebben a világban ez így nincs benne, és komoly kutatás folyik, támogatják azokat a kutatásokat, amelyek arra irányulnak, hogy ha születik egy ilyen rendszer, ami képes intelligens döntéseket, nem tudom, logikai döntéseket hozni, akkor hogyan lehet azt elérni, hogy ez az emberiségre ne legyen veszélyes. Mert nagyon egyszerű esetekben is lehet mutatni, hogy azért, mert egy optimalizál egy függvény mentén, ez az emberiségre borzasztó káros lehet.
Most, hogyha egy kicsit jövőben vagy jóslatokba bocsájtkozunk, filmekben már rengeteg sci-fi filmben láttunk egy robotokat, hazamegy az ember, megszólítja, odajön szinte ilyen humanoid formában, és akkor lehet vele társalogni, beszélgetni, utasításokat adni, tehát ez mennyire áll távol, vagy hány év kell még, amíg ezek úgy nagyjából megvalósulnak, hatnak.
Hát én nem szeretnék jósolni időt. Inkább van egy-két olyan trend, amit így kicsit ijesztő is. Tehát, hogy tudunk csinálni olyan, úgy látszik, már léteznek olyan ugye, mesterséges hang, vagy embert mimikáló hang, amikor az ember már nem tudja eldönteni, hogy az illető az embere, vagy gép. Tudunk szöveget, kvázi intelligens szöveget generálni. Tehát, hogy nincs mögötte, de mégis valamit. Tehát én is láttam olyan dokumentumot, hivatalos dokumentumot, hogy egy óráig néztem, és utána mondtam, hogy ezt több mint 50% részemről, hogy ezt gép generálta, mert lokálisan értelmes, globálisan nem értelmes volt, de nekem is ez egy órámba telt, hogy egy ilyet kimerjek állítani. Az elején is furcsa volt, de sokat kellett nézni. Na most például alapítottak nem olyan rég, azt hiszem, egy spin-offot Amerikába, ahol az volt a motiváció, hogy az alapítónak a társa meghalt, és ő azt szerette volna, hogy ne veszítse őt el, és egy ilyen chatrobotot próbált fölprogramozni arra, hogy ő úgy viselkedjen, és úgy beszéljen, és olyan stílusban, ahogy az elvesztett társa, azért, hogy őt valahogy pótolja, hogy megtartsa. És hát valamit el fog érni vele, valameddig el fog vele jutni, úgy tűnik, hogy erre van piac. Én ettől a területtől eléggé tartok, hogy szociálisan, főleg a fiataljaink, azok milyen világban fognak felnőni, milyen, nem a Facebookon már túl van a világban, mások vannak, és már Facebooknál is mondják az alapítók, hogy annyira egy veszélyes dolgot alkottak, hogy a saját gyerekeiket eltiltják tőle. És jöhetnek ilyen újabb trendek, ahol valamiféle gépi tanult algoritmus próbálja mimikálni az embert, és idő után nem fogjuk tudni, hogy a telefon végén most akkor gép van, vagy ember van, a chat végén ki van, és
az helyettesíti majd az emberi kapcsolatokat.
Igen.
Ugye? Akkor az nagyon, és megnyomok egy gombot, akkor leáll, akkor abban a pillanatban már nincs vele gond, tehát nem lelkizik nekem, vagy mi csak addig, amíg én akarom.
Igen, és ez lehet kényelmes.
Igen. Ez már most is ugye van valaki egyedül élő emberek, hazamennek és leülnek a Facebook elé, és ott vannak
hát, órákon ez kicsiben már megvan, mert már tévé idei korszakban is megvolt, mert akkor a tévével társalkodott, de hát ez most kifinomultabb szintre emelkedik, és még jobban fogja rombolni a közösségeket, a valódi emberi közösségeket, amelyekről egy korábbi műsorban beszéltünk, hogy a kereszténységnek legfontosabb, vagy igen-igen fontos alapját képezik.
Hát, de most már vannak ezek az úgynevezett okos otthonok, tehát, hogy tulajdonképpen, ami azt jelenti, hogy már távolról beprogramozhatod azt, hogy elinduljon a légkondi, a fűtés, ha hazamész, akkor fölgyújtsa a lámpát, leoltja a lámpát, bekapcsolja a zenét, elindítja a sütőt. Szóval ezek már mind ilyen robottechnika.
Igen. Kényelmünket próbálják szolgálni, de vannak olyan robotok is, amik mobilak. És arra vannak tervezve, hogy az okos otthont segítség. Tehát egy mobil kutya, amin négy lábú robot, amin van egy megfogó is, és ő tud dolgokat pakolni. Elpakol otthon, vagy előkészít valamit. Tehát, hogy ilyen célt is próbálnak.
Szóval ebben azért óriási üzlet is van.
Hát az üzlet hajtja az egészet.
Igen. Abszolút. Az üzlet mozgatja.
Mindenki megvesz, és akkor lesz olyan robotkutya, akit, ugye, nem véletlenül mondtam ezt a névmást, majd eltemetnek egy temetőben, és súlyos pénzzel lehet megváltani a temető, a sírboltot, a sírhelyet. Már most Amerikában vannak a valódi húsvérkutyák
azért
számára.
Még a plébánián az úrlan temetőben, erre nem teremtünk.
Igen, hát ezt remélem.
Visszatérve egy kicsit az önök találmányára, a fényt használták, ugye? Ugye ez a világon egyedülálló ennél a szenzornak a alkalmazásánál, vagy
igen, ez egy különleges dolog, azt hiszem, ezt lehet mondani rá. Nagyon szerencsés választás volt, mert a nagy frekvenciával tudunk mérni, a fénynél ugye olcsón, tehát hogy a energiafogyasztás az kicsi, és a harmadik az, hogy robosztus lesz a rendszer, nincs benne mechanikai ugye rész, ami eltörhet. Lényegében a szilikon borítás az megvédi az elektronikát, a mechanikai behatásokat azt ugye fölfogja, és hát ez alapján a fénynek lényegében egy visszaverődését mérve meg tudjuk határozni az erőt, ami a szenzorra hatott.
És több külföldi befektető is van, úgy olvastam, vagy hallottam, hogy nagyon nagy a kereslet.
Igen, én is így tudom. Tehát igen.
És mit látnak ebbe a cégbe, tehát ebbe a KFT-be, amit megnevezett itt az elején? Tehát, hogy mi, mert hogy le is írják több helyen, hogy itt svájci, meg holland befektetők vannak.
Akik... Nem, egy dán befektető. Dán befektető van. Hát ott ugye, tehát a céggel kapcsolatban az történt, hogy két hallgatóm aktívan az elejétől kezdve részt vesz. Én igazából távolról figyelem a cégnek a történetét. Magam módján igyekszem segíteni, de aktívan vettem, veszek részt benne. Az egy nagyon izgalmas dolog volt, hogy, hogy a dán befektető őt érdekelte, ilyen szakmai befektető, tehát magyar befektetők volt, a kockázati tőke fektetett bele, és utána szakmai. Őróluk azt kell tudni, hogy, hogy 7 év alatt egy robotkarral foglalkozó céget föl neveltek, és eljutottak lényegében világszínvonalra, és meg is vette egy nagy cég ezt a robotkart készítő céget, nem tudom, több százmillió dollárért, és ő úgy döntött, hogy akkor robotikai területre ő befektetne. És igazából ez egy, azért egy elismerés is, hogy ő úgy gondolta, hogy az Optoforce az egy olyan cég, ami hatással lesz a robotikára, robotika fejlődésére, és tényleg a múlt évben egy nemzetközi listán a 10 cég között szerepelt, amiről azt mondták, hogy nagy hatással lesz a robotikai fejlődésre. Úgyhogy ez biztató.
Most a robot és a pénz összekapcsolásáról eszembe jutnak a tőzsdei robotok, amelyek ugye a másodperc töredéke alatt kötnek milliárdos üzleteket, és ezzel igen súlyos veszélyeket is okozhatnak, mert egyszer csak hirtelen összeomolhat az a buborék, ami a tőzsdén uralkodik, 10-szer annyi pénz van a világon, mint amennyi igazi áru, fizikailag megfogható áru. Ez is egyfajta robot, nem?
Igen, ez is egyfajta robot. Itt tehát a gépi tanulás és a mesterséges intelligenciának a fejlődése az, ami ezt befolyásolja.
Visszajutunk.
Illetve a tőzsdénél konkrétan ott én úgy tudom, hogy ott annyira számít az idő, tehát az egyfajta irány, hogy minél gyorsabban reagáljanak, hogy arra célcsipeket fejlesztenek, csak hogy minél gyorsabb legyen a számítás és a reakcióidő. Nem tudom, tehát nem ismerem a területet, nem tudom, mekkora hatással lesz rá. Én szoktam róla gondolkodni, de ezt nem látom.
Itt egy kicsit tényleg az a problémája ennek az egész helyzetnek, hogy ki az, aki etikailag ezt kontrollálni lenne képes, ezt az egész tudományágat, meg ezt az egész ipari megközelítést, tehát hogy kontroll nélkül az az emberiség tapasztalata, akkor az mindig valami rossz irányba fejlődik, tehát hogyha nincsen ellensúlya a tudománynak.
Igen, nem, nehéz megmondani. Ezért is volt azt gondolom egy jó tent, hogy megalapítottak egy olyan céget, ami lényegében az összes tudását mindenki számára próbálja megosztani. Tehát, hogy érzik a különböző nagy cégeknek a vezetői, hogy ez veszélyes. Itt lehetne sorolni sok amerikai nagy céget, vagy a legnagyobbakat, és mindenki nagyon sokat investál abba, hogy ezt felhasználja, hogy fejlessze. Jelen pillanatban a gépi tanulásnál az adat az egy fontos dolog, tehát akinek a kezébe adat van, az messzebb tud jutni, legalábbis úgy tűnik. Ugyanakkor érdemes talán megemlíteni az egyik múlt évi eredményt, egy sakkprogram lényegében. Ugye azt gondoltuk egyrészt, hogy a sakkal kapcsolatban már messzire jutottunk, már ugye megverik az embert a gépek, de már régóta. A nagy kihívás a Go volt, az talán két évvel ezelőtt sikerült ugye a világbajnokot ellen, vagy a második legjobb ellen győzni a gépnek, és ez pont egy olyan megközelítéssel történt, amit a gépi tanulásban most elterjedten használnak, és ígéretes. Akkor azt mondták, hogy ó, a Go az annyira mély játék, és annyira nehéz, hogy még 10 év kell neki legalább. és akkor megjelentek, hogy győzött. És utána tovább mentek ennek a fejlesztésébe, mert ott az történt, hogy megmutatták az összes ember által játszott játszmát, tanuljon belőle a gép. Uh-huh. Utána önmagával játszották a gépet, és utána ő tovább fejlődött. Aztán azt mondták, hogy hát próbáljuk meg azt, hogy nem mondjuk, mutatunk neki ember által játsza a játszmát, tanuljon meg mondjuk a szabályokat, meddig jut. És eljutott addig, amíg az ember által játszmákkal, és akkor azt gondolták, hogy jó, akkor próbáljunk meg másfajta táblás játékokat is, például a sakkot is, de mást is próbáltak, csak az egyik leghíresebb, és ott szintén odaadták a szabályokat, nem adtak neki egy darab állást se, meg partit sem, játsszál. És hát nyilván egy nagyobb szerveren történt a tanulás vagy tanítás. A 4 óra alatt tanult meg úgy játszani a gép, hogy hát nem hogy az embert, hanem az ember által korábban készített csapprogramokkal egyik legjobban játszották. Úgyhogy 100 partiból azt hiszem 27-et megnyert az új program, és az összes többi döntetlen volt. Úgy, hogy ugye itt mondjuk azt, hogy azért könnyű a sakprogramnak, mert ugye nagyon sok állást tud megvizsgálni, nagyon nagy a szemtesi teljesítménye, de hogy ő 1000-szer kevesebb állást vizsgált meg, mint a másik sakprogram, mert olyan típusú a rendszer, ahogy az emberi gondolkodás történik valahogy, ezt lehetne talán kicsit távlabbról, de megfogalmazni, tehát ilyen mintázatok alapján próbálja partikat nézni, és döntéseket hozni. De hát látszik, hogy tehát jóval okosabb lett, vagy jóval erősebb lett, fogalmazzak, mint a régi program. És néztem én is, meg ugye láttam elemzéseket nagymesterektől ezeket a partikat, és egészen megdöbbentő. Azt mondják, hogy ez sokkal olyan emberibb szinten játszik. Tehát, hogy az anyaggal szemben, tehát a figurális értékkel szemben előnyben részesíti az aktivitást, vagy a pozíció, de inkább az aktivitást. Tehát ő áldozott egy tisztet, meg 2 gyalogot, úgy, hogy 40 lépés múlva nyert. Tehát így kiszámolhatatlan. És tehát ez egy persze izgalmas, de azért egy 4 óra alatt, és nem kell neki tudás. Az jó volt látni, hogy azért olyan megnyitásokat játszik, amit az emberek is kitaláltak, hogy játszanak, tehát hogy közel áll hozzá, de vicces volt, hogy akkor a nagymester, ugye a világbajnoknak van egy vélemény, hogy abba az állásba azt kell lépni, és a gép mást lépett, és nyert. És ezt alkalmazták olyan játékokra, mint stratégia, azért egy kicsit ijesztőbb, tehát hogy nem csak egy ilyen behatárolt játékterű dolog, hanem olyasmi, mint amit a hadszíntereken szoktak játszani az emberek, vagy nem tudom, a katonák, és arra is működik. Tehát, hogy ezt így, jó, hát, hogyha háború van, akkor hát itt van, ezt a modult kell használni, ezt fog játszani.
Azt előbb említette, hogy van családja, vannak gyerekei, hogy mit szólnak a gyerekek, hogy az apa ilyen dolgokkal foglalkozik?
Relatíve kicsik, lelkes, hát ugye a legnagyobb 10 éves. Lelkesen szoktak bejönni a laborba, és akkor van nálunk legó, oda szoktam nekik adni egy kicsit, hogy legózzanak, nyaranta néha bejönnek, mert úgy alakul. Mást annyira nem tudnak, hát látják, hogy elég sokat ülök számítógép előtt.
De hogy ön arra biztatja őket, hogy emberekkel foglalkozik, tehát olyan munkát válasszanak, ahol emberekkel lehet foglalkozni?
Hát én nagyon örülök, hogy mindegyik nagyon szépen rajzol, és lelkesen rajzol, és verseket tanulnak, és zenélni próbálom rávenni őket, bár én kevesebbet zenéltem az életemben. Ezeket így fontosnak érzem, és nagyon büszke vagyok, hogy nem tableteznek, nincs mobiltelefonjuk. Jelentkezett már az igény, tehát már a másodikos általános iskolás, meg a negyedikes is mondta, hogy hát ők szeretnének mobilt, vagy tabletet, vagy számítógépet, és összeszámoltam, hogy otthon van 8 darab számítógép, tehát bármikor leülhetnének. az volt a válaszom nekik erre, hogy ha 10 000 oldalt elolvasnak, és megtanulnak 10 újjal gépelni, akkor kapnak számítógépet.
Ez igen. Ezt megjegyzem majd az unokáim esetében alkalmazom.
Ez volt a... És hát igen, tehát én szeretném megtanítani őket programozni, azt gondolom, hogy az egy fontos tudás, hogy akár hova kerülnek biológusnak, régésznek, irodalmárnak, jogásznak, vagy mérnöknek. Így még mondjuk az egyiket megtanítottam már forrasztani, áramkört forrasztani, de ilyesmik. Tehát,
Jó, hát köszönjük szépen meghívott vendégünknek, dr. Cserei Györgynek és állandó vendégeinknek, Bodor György atyának és dr. Nárai Szabó Gábornak, hogy elfogadták a meghívást a műsorunkban. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy műsorainkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük a kedves hallgatóink figyelmét, és várjuk Önöket 2 hét múlva szerdán este 21:05-től a Hit és Tudás műsor újabb adásával.
Hit és Tudás.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, nagytétényi plébános. Nagybőti időszak sokféle módon szeretne bennünket Isten felé fordítani, Istenhez közelíteni. Arra hív bennünket az egyház, hogy mondjunk le dolgokról, de arra is hív bennünket az egyház, hogy forduljunk oda a másik ember felé. Ennek egy jó alkalma lehetősége, hogy beszélünk másoknak a Mária Rádió működéséről, szerepéről, hogy a Mári Rádióban elhangzó tanításokat megpróbáljuk elmondani, átadni másoknak. És ahhoz, hogy ezt megtehessük, hogy a Mári Rádió szólhasson, nagybőjben különösen is gondolhatunk arra, hogy adományainkkal segítsük, támogassuk a rádió műsorát, a rádió működését. Vállaljunk anyagi áldozatot a szegényekért, a körülöttünk élőkért, de vállaljunk anyagi áldozatot a Mária Rádióért is, amelyen keresztül sokakhoz az örömhír üzenete eljuthat, amelyeken keresztül sokan hallhatják meg a feltámadás örömhírét, amelynek megünneplésére készülünk a nagybőti időszakban. Isten áldja meg minden adakozót, adományozót, Isten áldja meg mindazokat, akik a Mária Rádió jó hírét terjesztik a körülöttük élők felé. Köszönjük adományaikat, szeretetüket, támogatásukat. Fülöp Ákos nagytétényi plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kerékpáros zarándoklatok Brenner János boldoggá avatására.
Érkezz kerékpáron a május 1-i ünnepségre. Zarándokolj velünk Budapestről vagy Celldömölkről.
Információ és jelentkezés www.mariaut.hu